8 óra 5 perc van, önök a napindítót, a Mária Rádió szombat reggeli adását hallják. Köszönjük, hogy velünk tartanak, minket hallgatnak. Közeledik március 25-e, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe. Arról az eseményről emlékezünk meg, amikor is Gábor arkangyal fölkereste a názáreti Máriát, és közölte vele, hogy Isten őt a megváltó édesanyjának szemelte ki, és kérte Máriának a beleegyezését. Járok egy idős nénihez, hogy elvigyem hozzá az eukarisztiát, Márta nénihez, és ő beszélt arról, hogy tudomása van arról, hogy az Ózd melletti kis sikátorban március 25-e előtti estén összegyűltek a kis templomban, és egész éjszaka imádkoztak, ezer üdvözlégy Máriát imádkoztak el, ez voltak éppen 20 rózsafűzért jelent gyermek áldásért. Talán búcsújáró helyeken föl lehetne eleveníteni ezt az eseményt, hogy március 24-éről 25-ére virradó éjszaka imádkozzanak a gyermek áldásért. Többen kértek engem is, hogy imádkozzak azért, hogy házasságukat gyermekkel áldja meg az Isten. Meg is fogalmaztam egy imát, amit a Esztergom Budapesti Egyházmegye jóvá hagyott. Ez az imádság közösségben is imádkozható. Megosztom most kedves hallgatókkal ezt az imát. Urunk Istenünk, az élet barátja, akinél semmi sem lehetetlen. Te az embert megteremtése után így áldottad meg. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most a gyermek áldással várókért imádkozunk hozzád. Urunk, te megadtad Ábrahámnak és Sárának, hogy utódnak örvendhessenek. Meghallgattad Hanna imáját, Zakariást és Erzsébetet pedig boldog szülőkké tetted. Joachimtól és Annától megszületetett az életanyja, a boldogságos Szűz Mária. Nekik is, akinek részük volt isteni áldásodban, közbenjárásukat kérve könyörgünk azokért, akik gyermek után vágyódnak. Istenünk, kérünk áld meg őket, hogy örömmel adhassanak neked hálát házasságuk gyümölcséért. Boldogságos Szűz Mária, Jézus Krisztus édesanyja, jár közben értünk. Imádkozzunk a gyermekáldásért, és imádkozzunk azért is, hogy a járvány megszűnjék, minél kevesebb legyen ennek a járványnak az áldozata, és visszatérne az élet a rendes kerékvágásba. Holnap március 15-e nemzeti ünnepünk lesz, ennek kapcsán beszélgetünk majd Kala Zsuzsannával, aki a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató helyettes a zene után. Holnap március 15-e nemzeti ünnepünk lesz. A vonalban szeretettel köszöntjük dr. Kala Zsuzsannát, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgató helyettesét.
Jó napot kívánok!
Köszöntöm tisztelettel a rádióhallgatók nevében is. Voltak éppen mit ünneplünk, mire emlékezünk március 15-én? Mi történt ezen a napon, különösen Pesten és Budán?
Hát azt hiszem, hogy március 15-e több szempontból is egy ilyen szimbolikus dátum, hiszen nem csak az 1848-as március 15-ét ünnepeljük ilyenkor, hanem a rákövetkező megemlékezéseket, ünnepeket is, amiből számos nagyon nevezetes volt a magyar történelemben.
Március 15-e, úgy tekintünk erre a napra, említett, hogy egy szimbolikus dátum, forradalmi események történtek. Mik voltak ezek a forradalmi események?
Hát talán a legfontosabb, azt gondolom, az volt, hogy egy hosszú-hosszú előkészítő szakasz után, tehát amit reformkornak nevezünk, a reformkori országgyűlések, a nagy politikai viták, Széchenyi Kossuthnak a koncepciójának a megismerése, és a, tulajdonképpen a polgári Magyarországnak a megszületése egy olyan fordulóponthoz érkezett, amikor egy külső impulzus, a francia és a bécsi események valahol átlökték ezt a folyamatot, és egy kis radikális csoport Pesten tulajdonképpen véghez vitte, vagy véghez vitelhez segítette ezeket a folyamatokat.
Mit is vitt végbe ez a kis radikális csoport? Ismerjük a vezetőit, Petőfi, Vasvári, Jókai volt ebben a csoportban. Mit vittek ők végbe, ami egy forradalmi átalakulást eredményezett?
Hát ugye a mai fejünk már mindent olyan kőbevésetnek látunk, tehát ahogy a tankönyvekben megtanuljuk, vagy ünnepeken, visszaemlékezéseken halljuk. Valójában azért forradalmat csinálni nem olyan nagyon könnyű, hiszen nagyon alaposan át kellett gondolni ennek a stratégiáját. Valószínűleg mindenki tudja, hogy nem erre a dátumra készültek, hanem eredetileg egy úgynevezett reformlakomára vagy tüntetésre készültek a márciusi fiatalok, és ezt a bécsi eseményeknek a hírére hozták előre, és azt lehet mondani, hogy szinte egyetlen éjszaka alatt találták ki azokat a lépéseket, amiből látszik az, hogy valami történt. Ugye nagyon kényes egyensúlyozási feladat volt ez, hiszen semmiképpen nem akarták provokálni az erőszakot, mondjuk a katonai erőszakot, tehát ide a tömegbe lőjenek, de ugyanakkor olyan lépéseket szerettek volna megtenni, ami jelzi valahogy a Pestváros közönségének, hogy itt átléptek határokat. Hát ilyen volt, ilyen nagy klasszikus példa ugye a sajtónak a lefoglalása, a Landerer féle nyomdába való benyomulás, az erőszakmentes cenzúra felülírása, de ugyanilyen volt a tüntetés, tehát a tömeges vonulás az utcán, ami szintén egy, azt lehet mondani, hogy egy korábbi fejlemények nélküli előzmény. És hát talán magának a népgyűlésnek a formája, amit ugye összehívnak a Nemzeti Múzeumhoz, ez is egy olyan lépés, egy olyan politikai forma, ami korábban nem létezett a magyar közéletben.
Táncsics Mihály kiszabadítása a börtönéből, ez is egy szimbolikus esemény volt, egy tett volt, amely úgy fölrázta Pest és Buda közvéleményét, illetve a 12 pont kinyomtatása, ami hát olyan követeléseket fogalmazott meg, amely egyébként az egész magyar társadalom követelése volt?
Hát én azt hiszem, hogy azért ez tulajdonképpen azért radikálisabb volt, mint az országgyűlési politikának a horizontja. Nagyon sokan Pozsonyban kisebb nehezteléssel is vették úgymond ezt a pesti rebelliót, vagy a fiataloknak ezt az akciózását. Ahogy mondtam, nagyon keskeny a mezsgye is erre, Táncsics kiszabadítása, ugye egy börtönben lévő embernek a kiszabadítása, ami utólag ugye nagyon heroikusnak tűnik, de azért bele kell gondolnunk, hogy itt tulajdonképpen törvénysértésről volt szó.
Pontosan a törvényes rend ellen ment ez a csoport, igen.
Tehát ugye ez egy nagyon kényes határ volt, hogy semmiképpen ne lehessen őket, hát úgymond a közrendnek vagy a köztérnek a megsértésével vádolni. Tehát, hogy egy viszonylag szabályozott vagy keretek között tartott, az indulatokat keretek között tartott akció legyen, azonban mégis hatásos.
Voltak éppen ez egy békés nap volt, hiszen lövés nem dörrent, nem erőszakos cselekmények azért nem történtek, ugyanakkor mégis radikalizálta azért a Pest és Buda közvéleményét, közösségét ezek az események.
Igen, a Petőfinek van ez a bizonyos forradalmi naplója, ami ugye inkább tehát egy nyilvánosság számára készült írásmű, ahol a forradalom egyik legnagyobb eredményének azt mondja, hogy békésen zajlott le, tehát erőszak nélkül, szemben számos európai városban zajló eseménnyel.
Közben Pozsonyban is történtek események, amelyek talán nagyobb hatásúak voltak, mint a pesti események. Mik is voltak ezek, amelyek Pozsonyban történtek?
Hát az egyensúly az országos politika és egy, mondjuk azt lehet mondani, hogy egy helyi akció között az mindig nagyon kényes. Ugye a pozsonyi eseményeket és később majd az áprilisi törvényeknek a létrejöttét azt döntően befolyásolta a márciusi forradalomnak az impulzusa. Tulajdonképpen talán sokszor még a távolság is, amit ma nagyon nehezen tudunk elképzelni a mai világban, hogy számít az, hogy hány napot megy, vagy mennyi időt megy a gőzhajó, vagy milyen információs forrásokon értesülnek arról, hogy Pesten mi történik. Ugye volt egy olyan álhír terjedt, hogy Petőfi parasztokkal áll a Rákoson, paraszt seregekkel áll a Rákoson. A történészek utóbb megpróbálják rekonstruálni, hogy kire milyen módon hatottak ezek a hírek, álhírek, hogyan hálózatosodtak azok a történések, hogyan kerültek be a sajtóba az események, és egyáltalán milyen hatást fejtettek ki ezek az országos politikára.
Nehezen tudjuk odahelyezni magunkat abba a korba, hiszen napjainkban 2,5 óra alatt megjárható a Budapest-Pozsony távolság, illetve az interneten másodpercek alatt jönnek az információk, tehát azért az egy más világ volt. Március 15-ét áprilisi törvényeket követi majd a Magyar Szabadságharc, tulajdonképpen már 48 nyarán szabadságharcról beszélhetünk, hiszen Magyarországra támad nem egy külső, hanem belső ellenség, hiszen a bécsi kormányzat a nemzetiségieket hát a magyar kormányzat ellen fordítja már 48 nyarán, ez megtörténik.
Hát azt gondolom, hogy ez is az a momentum, ami miatt ma ünnepelünk, tehát 48-49-ben a magyar társadalom, magyar társadalomnak a, mondjuk úgy, hogy a magyarsághoz asszimilálódott részei, tehát ugye nagyon-nagyon sokan ebből a generációból nem magyar anyanyelvűként születtek, de magyarként határozták meg magukat. Tehát ez a társadalom egy, mondjuk azt, hogy egy pillanatra, egy rövid időre valamilyen egységet alkot. Védekezni kényszerül, ugye civilek tömegei vonulnak be, családok sokasága izgulatávoli hadszintéreken harcoló apák, gyerekek sorsa miatt. Tehát létrejön egy valamiféle közösség, ami hát aztán 49-ben megint darabokra törik.
Azt hiszem, most úgy tekinthetünk a szabadságharcra, hogy voltak éppen ez esélytelen volt, hiszen Magyarország elszigetelődött, két nagy hatalom, a Habsburg hatalom, illetve a cári Oroszország veri majd le a szabadságharcot, mégis mi értelme volt ennek, ha szabad föltenni ezt a kérdést?
Hát azt hiszem abban a, tehát a saját horizontjukban a kortársak ezt egyáltalán nem így látták. Másrészt nem igen volt azt hiszem választásuk. Tehát nagyon nehéz lett volna nemet mondani erre a kihívásra, nem is nagyon lett volna más opció. Tehát azt lehet mondani, hogy az események mindegy magukat is gördítették előre, és nagyon-nagyon sok pontja van, hiszen a tavaszi hadjárat, vagy akár Erdélyben is számos olyan momentuma volt ennek a küzdelemnek, amikor kifejezetten, hogy mondjam, győzelemre álltak. Hát nyilvánvalóan nagyon sok mindenben bíztak, nagyon erőteljes volt a bizalom abban, hogy a külpolitikai helyzet kedvezően változik meg, hogy beavatkoznak a magyarság oldalán. Tehát azt hiszem az ő nézőpontjukból nem volt ez olyan reménytelen, és egyenlőtlen ez a küzdelem, mint ahogy utólag látjuk.
Hősies tettek sorozata volt a szabadságharc, és az is elgondolkodtató, hogy valóban két nagy hatalomnak kellett összefognia, hogy elbírjon Magyarországgal. Mit készített elő a 48-49-es események, hiszen leverték a szabadságharcot, a forradalom eredménye is tulajdonképpen megsemmisültek?
Hát ez egyáltalán nem így van. Egy nagyon-nagyon nehéz periódus után ugye a kiegyezéssel konszolidálódik úgymond a jogi keretrendszere az államnak, tehát van egy olyan generáció, aki rendkívüli módon megszenvedi a rákövetkező évtizedet, de azt lehet mondani, hogy a jogegyenlőség, a jobbágyságnak, a feudális viszonyoknak, jogviszonyoknak a felszámolása az egy hihetetlen előrelépés, és annak a nagyon dinamikus változásnak, ami a századfordulón éri el Magyarországot, tehát az iparosodás, a jogegyenlőség felé tartó küzdelem, mindenképpen a modern politikai életnek, a kereteinek a kialakulása, hát annak mindenképpen 48 volt a gyökere.
Nem volt hiába tehát. Mit üzenhet a ma emberének március 15-e?
Hát ez nehéz most ugye ebben a mai helyzetben megmondani. Én azt gondolom, hogy az egy feltétlen üzenet, hogy nem adták föl. A másik az pedig talán ez a 48-as összetartozás érzés. A 48 hadseregében olyan emberek működtek együtt, akik egyébként és korábban talán soha nem kerültek volna egy társaságba, nagyon-nagyon sok mindenben nem értettek egyet, nagyon-nagyon más társadalmi közegben jöttek, vagy közegből jöttek, de adott pillanatban és egy konkrét cél érdekében rendkívül jól tudtak együttműködni. Ugye a szabadság hadseregében olyanok szolgáltak, akiknek nem azonos volt a vallása, sokszor nem voltak magyar anyanyelvűek, ugye tudjuk az aradi áldozatok közül is sok ilyen volt. Mégis úgymond a magyar nemzet érdekében tudtak közösen fellépni. Én azt gondolom, hogy ez a hagyomány, ez tulajdonképpen ez emeli ki 48-at az ünnepeink közül.
Összefogásra szólít föl bennünket március 15-e ünnepe. Emlékezzünk tehát, és ne feledjük a hősöket. Köszönjük szépen a beszélgetést, dr.
Kalla Zsuzsannával. Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.